Kedves testvérek, Isten szent igéjét Hóseás könyvének a 6. részéből olvasom. Hóseás könyve 6. részének az első 3 verse így szól: gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg, és ő gyógyít meg minket. Megsebesített, de bekötöz minket. Megellevenít minket 2 nap múlva, a 3. napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késő eső, amely megáztatja a földet. Azok kedvéért mondom, akik talán először vannak itt, hogy ebben az egyházi esztendőben János evangélium a 6. részéből a minnyáján Istentől tanítottak lesznek. Ige alapján haladunk, és elődeink hitvallásának a tételeit veszük sorba. Általában a nagy káték, összefoglalók Istenről, kijelentésről, emberről, bűnről, megváltásról, szolgálatról, a Szentlélek munkájáról és az utolsó dolgokról szólnak. És mi most a halál és az élet címmel vizsgáljuk az ember és az örökkévaló Isten kapcsolatát, amiben a bűn egyfajta sajátos módosulást idézett elő, nem Isten szeretete lett kevesebb, hanem a mi bizalmunk lett gyengébb, és Isten más féleképpen fordult a világhoz, de a nagy vigasztalásunk az, hogy az ő irántunk való jóságát és szeretetét, ragaszkodását semmiféle dolog nem gyengíthette meg. Pál mondja a római levélben, meg vagyok róla győződve, hogy se halál, se élet, se jelenvalók, se jövendő, se magasság, se mélység, hosszú-hosszú felsorolást mond ilyen pár gondolatokban, ellentétes párokban. Nem szakaszthat el minket Istennek attól a szerelmétől, aminek a legmegrázóbb jele, formája az volt, ahogyan a mi úrunk Jézus Krisztust odaadta a keresztfán. Értünk, hirdetve benne, hogy nem ránk haragszik, és nem akar elítélni bennünket, nem ezért küldte az ő fiát, hanem azért, hogy megtartson, üdvözítsen bennünket. Hogy miért ezt a formát, eszközt találta ki a világ teremtése előtt, erre nem tudunk választ adni, ez az ő hatáskörébe tartozik, bennünket megrendít, megaláz. Ez, ahogyan jelezte, irántunk való féltő szeretetét, és még inkább pedig megtérésre indít mindaz, amit Isten bemutatott húsvét és az azt megelőző napok ünnepi alkalmai által. Ez ennek az igének, amit felolvastunk, a központi üzenete: térjetek meg. Ez egyébként Hóseás könyvének az általános üzenete is. Több fejezetben bukkan ez fel, és ezzel záródik a könyv. A kis proféták közül az ő könyve a leghosszabb. Ézsaiás és Ámos proféták kortársa volt ő. Körülbelül az időszámításunk előtti 8. században élhetett, egy olyan pillanatban, amikor még éppen a nagy fogság körüli feszültségben él a kettéosztott ország, de még valahogy együtt vannak. Második Jeroboám ideje, ez több királyt szolgál végig. Hóseás nagyon hosszú idő, legalább 40 éven keresztül profétált, és jól látta népének azokat a bűneit, amelyeket nem az a büntet Isten, hogy fogság következik be, hanem azt kell mondanunk, hogy van egyfajta törvény jónak és rossznak, egyaránt rossz döntéseinknek, vétkeinknek, bűneinknek, rossz szövetségeinknek természetes következménye az, hogy bajba jutunk. És van egy pont, amikor mindez nem állítható le, amikor a fogságban működik Istennek a kegyelme, és készíti a maradékot elő az ország újjáépítésére, az igének a megerősítésére, hiszen azt is tudjuk, hogy a fogságban odaveszett az írott szentírás, úgy kellett azt a papoknak később emlékezetből újraírni, és minden más odaveszett, ami szent volt, kedves volt, amihez ragaszkodtak, és látniuk kellett, hogy bizony a hűtlenség, a bűn nem csak Istentől távolít el, a szónak bizonyos értelmében, de minden értéket is lerombol, és másféleképpen pedig közelebb visz Istenhez bennünket. A vesztett helyzet, azt mondja megint csak a már idézett Pál római levélben, hogy ahol a nyomorúság megsokasodik, ott Isten kegyelme annál inkább bővölködik, munkálkodik. Hat dolgot szeretnék röviden kiemelni ebből a szakaszból, ebből a három versből. Az egyik a bevezető felszólítás, gyertek, térjünk vissza az Úrhoz. Ezt nem tudom másféleképpen mondani, csak mindenkit én is Hóseással együtt bátorítani szeretnék húsvét reggelén. Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz. És felidézem azt, ahogy húsvét reggelén megindultak Tétován Jézus tanítványai, nők és férfiak egyaránt, hogy visszatérjenek az Úrhoz. Az is biztos, hogy ők a halott Jézushoz akartak visszatérni. Az asszonyok már nagypénteken eldöntötték, hogy vissza fognak menni. Muszáj volt péntek végén a közelgő szombat miatt gyorsan sírba tenni az Urat, és csak úgy, ők legalábbis úgy ítélték meg, hogy nagyon kapkodva temethették el, keveselették azt a fűszer mennyiséget, amivel átítatták a lepedőket, amikben Jézust csaharták, bár az ige elmondja, bizony tetemes mennyiség, némelyeknek azt a balga gondolatát, hogy hát ha Jézus a tetszhalál állapotában átérte ezeket a napokat, és nem is halt meg, nem is támadott fel, hanem túlélte, hát azoknak nem lehet azt mondani, vagy nem lehet őket megerősíteni ebben, mert ha tegyük fel, hogy valami csoda folytán a keresztre szegezést, az előtte való megkorbácsoltatást, aztán az oldalának átdöfését túlélte volna, hát akkor biztos megfulladt volna ebben a hatalmas kenőcs mennyiségben a rátekert lepedők alatt bent a sírban. De az asszonyok mégis úgy érezték, hogy ez kevés. És azért indultak el húsvét hajnalán, még sötétben, hogy folytassák a gyászt. És hallottak valami belső hívást, gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, és folytassuk a gyászt. De ott aztán azt hallják majd a sírnál, hogy miért keresitek a holtak közt az élőt. Gyászolni indultak, és ünnepelve, újjongva folytathatták ezt a napot. Jöjjetek, térjünk vissza az Úrhoz, ez azt is jelenti, hogy ahhoz az Úrhoz térjünk, akit Isten kijelentett ígéret adott, és ne ahhoz a képhez, amit magunkban kialakítottunk, és amit magunkban dédelgetünk. Jézust dédelgetve szerették ezek az asszonyok, ahogy csak ők tudnak gondoskodni önfeláldozóan, hűségesen, nagy-nagy szeretettel. Ez azt jelentette, hogy a kis szerény ebédjét megfőzték biztos, kimosták a ruháit, vagy rendbe tették a holmiját, és egyáltalán életet vittek az általában nagyon szürke férfi létbe, ahogy őt a tanítványaival élt, nem feleségei voltak ezek az asszonyok, ahogy ezt később állították. Egy kis lelki közösség volt ott látjuk őket a kereszt alatt is, nagyon megragadó, miközben Marcona férfiak egyik másik még az utolsó vacsorán is fegyvert rejtegetett a ruhája alatt, mint szétrebbentek elég szégyelnivaló módon, de a kereszt alatt ott tüntet egy maréknyi asszony, egyértelműen jelzik az arcukon végigfolyó könnyek, hogy ők ehhez az oldalhoz tartoznak, ők Jézushoz tartoznak. És most is vissza akarnak térni az ő halott, az ő halandó, az ő mulandó Jézusokhoz. De ez a húsvét minőségi változást kell, hogy az életükben véghez vigyen. Térjünk már vissza ahhoz az Úrhoz, aki bűneink bocsánatát és örök életet ígért ami számunkra, és ne ahhoz az Úrhoz akarjunk térni, akit naponta zaklatunk, mint a pogányok, azokkal a kérésekkel, Uram, add ezt, Uram, add azt, pedig ő ezt kérés nélkül teljesíti, és adna többet, adna szent lelket. Elhívna bennünket az életnek a szolgálatára. Hát, jöjjetek, térjünk ehhez az Úrhoz, ez most húsvét hajnalának reggelének az üzenete, ami számunkra. Olyan érdekes, hogy ezt a megtérésre hívó szót itt nagypéntektől most reggeli egy ember értette meg, egy köztörvényes bűnöző, aki belátja, hogy joggal ítélték őt halálra. Egy darabig ő is azt a Jézust próbálja megszólítani, akit itt gúnyolódva arra bátorítanak, hogyha Isten fia vagy szálljon a keresztről, és azt mondja neki, hát az utolsó kapkodó, kétségbe esett igyekezettel, hát ha tényleg Isten fia vagy, akkor ne nézd, hogy mi szenvedünk, szabadulj meg, és szabadíts meg minket is, aztán egyszer csak elkezd nem könyörögni ezért, hogy hadd szabaduljon meg a szenvedéstől, pedig a java még csak most jön. Majd el is törik a lábát még, hogy ne bírja tartani tovább magát, és hamarabb meghaljon, borzalmas jelenetek következnek, de nem akar többé leszállni a keresztről, és megszabadulni a testi kínjaitól, mert azt hallotta, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, őhozzá, nem az ő földi életünket komfortosabbá tevő isteni hatalmához. Mi az neki, aki eget és földet teremtett, hogy egy kis gazdagságot adjon, mondjuk, ahogy a nagyon kedves terje énekli a Tóbiás a teljes emberben. Mi az neked, hogy adj egy kis gazdag, olyan kedves, de annyira mindnyájunk szívének gondolatát fejezi ez ki, arra kell ő nekünk, hogy nagyon szeretnéknek egészséget, akikért aggódunk, nekünk gazdagságot, ellenségeinknek gyors gyalázatos halált mondjuk, vagy valami hasonlót, mert mutassa meg azt is, hogy a mi pártunkon van, vizászlóinkat viszi most diadalra, ó, mennyi mindenbe szeretnénk őt belerángatni helyet. Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, ahhoz az Istenhez, aki kijelentette magát nekünk, mi Urunk Jézus Krisztusban, ne akarjunk egy másik Istent kitalálni, egy bosszúálló Istent, egy irgalmatlant, egy élettől idegent, aki nem örül a mi boldogságunknak. Lássuk meg azt az Istent, aki mindig szerette ezt a világot. Soha nem volt más viszonya hozzá. Úgy szerette, hogy a végén nem maradván más, amit oda ne adott volna, odaadta az egyszülött fiút, hogy örök életünk legyen. A második dolog, amit aláhúzunk ebben a kis szakaszunkban, hogy ő tépett meg, ő szaggatott meg bennünket, megérdemeltük, vagy tette ezt úgy, mint ahogy az orvos teszi, amikor fájdalmat okoz. Gondoljuk csak egy fogorvosra, bocsánat, Cirike, hogy most ők fogorvosokat említik, tőlük rettegünk a legjobban. Amikor ők megtépnek bennünket, kitéptük a fogunkat, világgá szoktunk venni, amikor ülünk kint az erőszobába, és elfogynak előlünk a többiek, azt tapasztaljuk, hogy jobban vagyunk, és nem is fájlik az a fog. De hát bölcs és boldog az, aki nem old kereket ebben a pillanatban, hanem megérti, hogy aki szaggat, aki kiemel valamit, ami elromlott, vagy nem odaillő, az tud meggyógyítani, és megsebez, de be is kötöz minket. Ezt szoktuk mondani vigasztalásul, mindig a temetések alkalmával is. Igen, nincs két Isten. Egy jó, meg egy rossz Isten. Nem hisszük ezt a dualista szemléletet. Egy Isten van, aki a halált is adja és megengedi. Aki a mélységet is teremtette, a fegyvert is teremtette, de aki a magasságot is, a győzelmet is, a békességet is, az életet, az ő kezébe tesszük az Úr Jézus Krisztussal, ami lelkünket. Vele együtt haltam meg, mondja az apostol is, ez az én menedékem is. A keresztségre is így gondol Pál és Péter is, hogy vele együtt temettettem el abba. Péter egyenesen azt mondja, hogy olyan ez, mint a Noé bárkája. Belemerül az ítéletnek a tengerébe, de én belül vagyok a bárkán. És ott vagyok ugyan az ítélet óceánjában, de valami körülvesz engem. Az érintkezik az ítélettel, és így furcsa módon ez a keresztség engem szárazon hagy, mert hogy körülvon, körülölel engem Istennek a Jézus Krisztusban adott szeretete. Tehát benne élem át Isten ítéletét, tapasztalom meg, hogy aki szaggat, aki sebet okoz, az ezt azért teszi, hogy meggyógyítson engem. A harmadik dolog pedig nagyon különös profétai üzenet ennek a két-három napnak az eljöveteléről, megelevenít minket két nap múlva és harmadnapon feltámaszt minket. A mondat megértéséhez egy kicsit gondolkodnunk kell azon, hogy Jézus miért is volt a sírban egy ideig, hogy miért nem lehetett egy hirtelen fordulattal az átszögezés után, a belédöfött dárda után mégis valami életre kelni, talán hatásosabb lett volna, gondoljuk mi, miért kellett ott a sírban két-három napig, harmadnapig pihennie. Azt mondja egy helyütt az apostoli feljegyzés, hogy ő ez alatt az idő alatt a Hádészban, a halottak birodalmában továbbra prédikált azoknak, akikhez életükben nem jutott el az evangéliumnak az üzenete. Nem tudjuk megvitatni ezt. Hisszük, vagy nem hisszük. Ezt mondja az ige, ezt mondják az előttünk jártak bizonyságtételükben, de ha nem feltétlenül a titok fölfeszegethető zárjaival bajlódunk, akkor gondolhatunk például Elizeus prófétára, aki ről feljegyzi az ige, hogy a sírjába tettek egy halottat hirtelen, mert éppen rabló bandák támadtak a temetői menetre, és megelevenedett a halott. Vagy gondoljunk arra a Zsoltár mondatra, amit Luther választott jelmondatául, nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Istennek országát. Vagy gondolunk azokra, akikről így beszél az ige, hogy még holtuk után is beszélnek. Az előbb, amikor Handelt, vagy Lisztet hallgattam, vagy ugyanez jut eszembe mindig Bachnál, és arra gondolok, hogy milyen régen évszázadokkal ezelőtt elmentek már közülünk, de mindaz, amit hirdettek, amit megalkottak a mi számunkra, mindezek ma is hatnak. Jut eszembe egyszer említett barátom, akinek az édesanyja megvette a Máté Passiót, és zenéleg műveletlen édesanyja a Máté nevű énekesre gondolt, és a Passióról a Passióra, és azt gondolt, hogy valami könnyű zenei lemez. És megvette a fiának, aki soha nem hallott Isten igéjéről, zabolátlan nagy kamasz volt, és elkezdte hallgatni ezt a zenét, és elkezdte olvasni a szövegkönyvet hozzá, és nem értette, hogy mi van vele, miért folynak a könnyei, és elkezdett kutakodni, hogy hol található meg az eredeti szöveg, és mint egy fél évi kutatás után valahol a kezébe nyomtak egy Bibliát. És ez a könyv elvitte őt oda, amire Hóseás hív 3000 év távlatából bennünket. Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz. Vissza vitte őt az Úrhoz, megnyitott előtte egy kaput. Igen, megelevenít minket, megeleveníti a holt betűt is. És így gondolhatunk nem csak örök életünkre, hanem arra, hogy mindaz, amit itt írhatunk, mondhatunk, mint hallottuk, a technikai fejlődésnek a mai szintjén, máshol is megmaradnak ezek a szavak, nem csak Isten emlékezetében. Az igaz embert a tettei, a cselekedetei követik, szabad így élni, hogy addig is, addig a 2-3 napig, amíg megelevenít bennünket, addig sem telik az idő hiába. De biztos, hogy 2-3 nap múlva fordulat következik, de nagy vigasztalása ennek az igének, hogy nem örökké tart az éjszaka, nem örökké tart az elvettetés, a fogság és a halálnak a töblöce, megelevenít bennünket, feltámaszt. A negyedik dolog, hogy éljünk ő előtte. Húsvét nem annak az emlék ünnepe, amiért az asszonyok ezen a hajnalon elindultak. Valaki, aki nagy hatással volt ránk, akit nagyon szerettünk, akitől sokat kaptunk, és akinek mi is valami keveset szeretnénk visszaadni, viszünk a sírjához virágot, követ, bármit, ami szokásaink szerint kedves vagy rizst, ahogy a távol-keleti népek teszik ezt. Valahogy kifejezzük a hálánkat kis részletekben. Nem ez az üzenete, nem a sírhoz hív bennünket, azt akarja, hogy éljünk előtte. És ebben is kettős üzenet van. Az egyik, amit a 23. Zsoltár is említ már, az Úr házában lakozom hosszú ideig, asztalt terít nékem ellenségei előtt. Örökké tart ez a jóság, megelevenít bennünket, és ez az örök életet jelenti a számunkra, de ha most a megtérés felől közelítünk ehhez a kijelentéshez, akkor azt mondhatjuk, hogy az az Isten akarata a megtérésünkkel is, hogy éljünk ő előtte. Többször említettem én magam is azt, hogy A cél nem a mi büntelen életünk. Nem azért halt meg, és nem azt hirdeti az evangélium, hogy legyünk jók, ne csináljunk rosszat, ne kövessünk el bűnöket. Adjuk így, hogy az természetes lenne. Ez nem cél, ez egy közbülső állomás, hogy rájövünk arra, hogy hibás döntéseket hozunk, hogy mások számára kellemetlenséget okozunk, veszteséget esetleg. De azt akarja, hogy élő életet, az életet szolgáló életet éljünk ő előtte, ez az ő előtte, ez sajátos bibliai kifejezés, ahogy járt az Úr előtt, Ábrahám, Noé, a nagyok mind, akikkel Isten beszélt, akikkel szövetséget kötött, vagy Mózes is, azt akarja, hogy mi is ő előtte járunk, ahogy a gyermek jár a szülő előtt, tudva maga mögött az ő erejét és céljait, abban az időben is, amikor még röpdöső a gyereknek a fantáziája. Azt akarja a mögöttünk hatalmával ott álló Isten, hogy éljünk előtte az ő értékei szerint azt az életet, amit megnyitott előttünk húsvét hajnala és fénye. Az ötödik dolog. Azt mondja, ismerjük hát el vagy meg, a harmadik vers szerint, törekedjünk megismerni az Urat. Az élet rövid. Ennek egy jelentős része bizonyos ismereteknek az összegyűjtését jelenti. Egyiki másik dologban lesz tudós, mindenki mást ismer meg jól, és ebben rangsorolunk is. Valamit szeretnénk megismerni jobban. És most azt mondja nekünk Hóseás, amit 3000 évvel ezelőtt honfitársainak is mondott, akik tele voltak ismeretszerzési vágyal, szintén ismerni akarták a környező népek kultúráját, szerették volna a jeruzsálemi templom által gyűjtött ismereteket is, Jeroboám nagy bánatára jobban megismerni, és hát bizony pogány kultuszokat, pogány dolgokat is meg akartak ismerni. Annyi mindent meg akarunk ismerni, és azt gondoljuk, hogy nem lenne jó elmenni anélkül, hogy legalább egy 4-5 ezer könyvet el ne olvastunk volna, legalább a klasszikusokat meg ne néztük és meg ne hallgattuk volna. Ezek valóban fantasztikus, felejthetetlen kincsek, és egyetlen szóval nem akarjuk kisebbíteni őket, de törekedjünk megismerni az Urat. Uram, mi a te akaratod? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Uram, mutasd meg, mondja Pál, hogy mi az én részem a te szenvedésedben. Uram, mondd el a te titkaidat nekem, amit majd részben átviszek az örökké valóságba. Ott fogom tökéletesen megérteni azt, amit most tükör által és homályosan érzékelek csupán. És most csak törekszem arra, hogy amennyire véges elmémtől telik, megismerjelek téged, de szeretnék, Uram, de törekszem rá, és erre törekszem leginkább. Pál szinte követhetetlen, súlyos szavakat mond, amikor azt mondja, hogy a többit kárnak és szemétnek ítélem. Ezek nem hitványságok, amiket ő háttérbe szorít, hanem csodálatos hagyományok és ismeretek. Ha a kettő versenyez egymással, akkor én azt szeretném előnyben részesíteni. Törekedjetek megismerni Isten akaratát. A hatodik dolog, ugye mennyire minden benne van ebben a kicsi szakaszban, az ő eljövetele biztos, mint amennyire kiszámítható a természet is, apró kis tévedésekkel persze, de akkor is nagy tapasztalat volt a az esővel kapcsolatban, mikor várható, máig is így van Izraelben, lehet nagyjából tudni, hogy mikor jön az esős időszak, Isten kegyelemből az még egy esővel megtámogathatja a korai és a késői esővel, de az egyik biztos, arra biztosan lehet számítani, kell is, nehogy baj érjen bennünket. Ugyanilyen biztos az Úrnak az eljövetele. Megmondani nem tudjuk pontosan, hogy mikor. Nagyon is izgat bennünket, vallások szerveződnek erre, hogy megmondják, mikor következik be majd az Úr visszajövetele. Már első keresztények közt is voltak olyanok, akik ezért mindenüket felszámolták, és aztán éheztek, úgy kellett gyűjteni a számukra, mert eltolták, és félreértették a helyzetet. Hát most is nagyon izgat bennünket, hogy mikor fog úgy általánosságban eljönni az Úr. A jelek egyre sokasodnak, ez igaz, de a mi életünkben ne látható időn belül eljön, és ő jöjjön el. Nem a halál jön el. Tudjuk, hogy az emberi élet végső határa a Földön hol van. Előfordul, hogy valaki 100 évnél hosszabb ideig él. Most imádkoztunk Anuska nénéért, aki 99 éves, fantasztikus ez az idő. De már túl van a 99 éven, én gyorsan elrepült, biztos, és az, aki 120 évig él. Hát az is hamar eltelik. Mi ez az örökké valósághoz, a Föld történetéhez képest? Belátható időn belül biztos az ő eljövetele, de az is benne van ebben, hogy ő jön el értem, és nem a halál jön el értem. A halál csak egy eszköz, amiben az ő segítségével átlépek a mulandóból az örökké valóba. Megint pár szavait idézem, a gyalázatosból, a dicsőségesbe, a romlandóból, a romolhatatlanba, az ideiglenesből, az állandóba. Ez biztos. Az ő eljövetele biztos. Azok számára is mindenképpen, a többiek valahogy ösztönösen, öntudatlanul sodródnak ezekkel a dolgokkal. De nekik is mondjuk, hogy mint ahogy megáztatja a kiszikkadt földet, az Úr áldott esője olyan bizonyos, hogy eljön hozzánk, hogy magához vegyen. Mert örökké való szeretettel szeretett, és ezért ölel magához a halálban is hűségesen bennünket. Jöjjetek tehát, térjünk meg ő hozzá. Térjünk meg az Úrhoz, nem az ő ajándékaihoz. Ő hozzá, aki szeretett, aki megsebesítetett értünk, aki bűneinket, halálunkat hordozta, és a megelevenítése is, ami megigazulásunkért történt. Amen.